Kisújszállásról a 101,8 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az olajszállításokat haladéktalanul meg kell indítani, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Orbán Viktor azt írta, a kormány tudja, hogy a vezeték működőképes, és azt is, hogy Zelenszkij elnök politikai döntése miatt nem indultak újra az olajszállítmányok Magyarország irányába. A miniszterelnök hangsúlyozta, a kormány elvárja Ukrajna elnökétől, hogy tegyen eleget az unió és tagállamai felé fennálló kötelezettségeinek, és indítsa újra a barátságkő olajvezetéket. A miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában úgy fogalmazott, Magyarországot megtámadták és olajblokád alá vették. Orbán Viktor elmondta, a nap folyamán telefonon konzultál Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, hogy a további közös lépéseket összehangolják, mert mindenképpen el kell érniük, hogy Zelenszkij nyissa meg a barátságkőolajvezetéket, és újra jöjjön a kőolaj. Kifejtette, először felmegy a benzin ára, 1000 forint környékén lesz a MOL szakértői szerint, majd ez olyan áremelkedéseket okoz a gazdaságban, amely teljesen összezavarja a normális működést. Nem túlzás azt mondani, hogy káosz alakulhat ki, értékelt. Hozzátette azt is, hogy a horvátoktól azt várjuk el, hogy teljesítsék a szerződéses kötelezettségeiket. Ha megérkezik a MOL tankerhajója a horvát kikötőbe, ott az olajat ki kell emelni a tankerhajóból és csővezetéken keresztül fel kell juttatni Magyarországra. Ez Horvátország számára nem egy lehetőség, hanem kötelesség. Nem tehetik meg, hogy nem juttatják föl Magyarországra ezt az olajat, tette hozzá. Csütörtökön Budapesten találkoztak, majd zárt ajtós megbeszélésük után közös sajtótájékoztatón számoltak be az ott elhangzottakról a visegrádi négyek parlamenti vezetői. Richard Rási, a szlovák nemzeti tanács elnöke úgy fogalmazott, hogy a V4-et az egyik legstabilabb formátumnak tartja. Emlékeztetett, a visegrádi négyek létrehozásának 35. évfordulóját ünneplik. Meggyőződésének adott hangot, hogy sok a közös vélemény, például az EU bővítésének, az energiabiztonságnak, a kohéziós politikának, az interkonnektivitásnak vagy a külső határok védelmének a kérdésében. Hangsúlyozta, hogy koordinált fellépést tud elképzelni, ugyanis a négy ország lakossága 65 millió, ami az EU lakosságának 14%-át jelenti. Koncertekkel és gyermekprogramokkal is várja a közönséget a Concerto Budapest a Mozart napon március 8-án a Zeneakadémián. A koncertekkel párhuzamosan két alkalommal 11 és 15 órakor a gyermekeket várja programokkal Simon Izabella zongora művész a Zeneakadémia kupola termében. Megjelent a negyedik Károly emlékkönyv című kötet. A Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT kiadásában olvasható, később digitális könyvként is elérhető tudományos igényű reprezentatív kiadványt Budapesten mutatták be. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, akinek az írása szintén megjelent a kötetben, a kiadvány ünnepélyes bemutatóján elmondta, negyedik Károly annak a két világnak a határán állt, ami egyfelől történelem, másfelől kihívásaival és meg nem oldott problémáival közvetlenül hat ki napjainkra. Gondoljunk Trianonra, vagy Közép- és Kelet-Európa helyzetére. Kiemelte, negyedik Károly volt az a Habsburg uralkodó, akit a magyar nemzet első pillanattól kezdve fenntartás nélkül fogadott el királyának. A miniszterelnök helyettes a kötetet méltatva, amelynek főszerkesztője Bódvai András kiemelte, hogy az előszót Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek írta. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ laboratóriumi vizsgálatai során két az Európai Unión kívülről rendelt ékszer esetében a megengedett határértéket jelentősen meghaladó kadmium tartalmat mutatott ki. Az egyik termékben a kadmium szint az előírt határérték 5200-szorosát, a másikban 3900-szorosát érte el. A közlemény szerint a vizsgálatokat az NNGK, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság együttműködésével célzott ellenőrzési projekt keretében végezte. A közös program célja, hogy felhívja a figyelmet az Európai Unión kívülről, jellemzően kelet-ázsiai online piac tereken keresztül érkező termékek lehetséges kockázataira. Végül az időjárásról. Napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Ma a csúcshőmérséklet 9 és 16 fok között alakul. Északkelet felől délnyugat felé haladva mérhetjük a magasabb értékeket. Késő estére általában mínusz 4 és plusz 4 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Kúnya Éva vagyok. Európában ismert legenda, hogy Cibere Vojda és Koncz király vízkeresztkor és húshagyó kedden is birokra kell egymással. Vízkeresztkor Koncz király kerül ki győztesen, hiszen ekkor kezdődik a farsang. Húshagyó kedden ellenben Cibere Vajda győz, vagyis kezdetét veszi a bőjt. Hanvazó szerdán kiküldték az öregek a gyerekeket a falu melletti dombra, hogy összeszedjék a késeket, villákat és a kard darabokat, melyeket verekedés közben Cibere és Koncz elhulladott. Cibere Vajda győzelmével tehát elkezdődött a bőjti időszak. Régen a bőjti napokon csak kenyéren és vízen éltek, majd délig nem étkeztek. Később tovább enyhült az ételek fajtáját és az étkezés számát tekintve is a bőjt. Manapság hanvazó szerdán és nagy pénteken tartunk szigorú bőjtöt, azaz nem eszünk húst, a nap folyamán csak egyszer lakunk jól, és összesen 3 alkalommal étkezünk. A hagyományos bőjti ételekről Süye Károlyné Klárikával beszélgetünk.
A Cibere Vajda neve egy bőjti étel. A Dunántúlon Keszőce, Észak-Magyarországon Kiszi, a Dunán innen pedig Cibere volt ez a leves, amelyet gabonakorpából készítettek, amely úgy készül, hogy cserép vagy faedényben a korpát forró vízzel bőven leöntötték, és pár nap alatt megerjedt ez, és utána ezt leszűrték, majd újra feltöltötték vízzel. Ezt használták a levesek készítéséhez, főleg aszalgyümölccsel főzték. Szuhakálóba, az én szülőfalumba, aszalt almából, körtéből készült a susinka leves. Ez is hasonló volt ehhez, ez is nagy bőtbe készült legtöbbször. Felvidéken Kiszi leves és a sódar viadala volt, mert ugye Kiszinek nevezték a Ciberét. Erdélybe pedig Csíkrákoson, húshagyó kedden elküldték a gyerekeket a környező dombokra, hogy szedjenek össze minden villát és kést, hogy nehogy előkerüljön a nagybőjt időszakába. Mezőkövesden pedig olyan szokás volt régen, hogy a kardarabokat kellett összeszednie a gyerekeknek, amivel Cibere és Koncz elhullajtott át, ott a harc közepette elveszítették. Mindezt a Táncos Erzsébet gyűjtéséből ollóztam ki. Szuhakálóba szokás volt egy olyan ételkészítése, amely leves és második fogás is volt egyszerre. Ezt legtöbbször bőjti időszakban főztük, de tavasz kezdetén is, amikor már lehetett, volt saláta, vagy az uborka szezon kezdetén is szívesen készített édesanyám. Ennek a levesnek az a neve, hogy lábatlan leves. A kifejezés abból eredhet, hogy hús nélkül készült, és mégis hasonló volt egy hús ételhez a töltelék révén. Hát a hozzávalói ehhez 5 darab tojás, 3 száraz zsömle vagy kenyér, petrezselyemzöld és személyenként egy-egy nagyszemű burgonya vagy krumpli, rántás, ami ilyenkor természetesen olajjal készül, piros paprika és körülbelül egy olyan 10 dekányi szérnamettért só, ételízesítő, tehát olaj kell hozzá. Elkészítése: a zsemlét vízbe vagy tejbe beáztatjuk, kinyomkodjuk, egy tálba rakjuk, ráütjük a tojásokat, az apróra vágott zöld petrezselymet sózzuk, borsozzuk, kevés olajat öntünk hozzá. Jól elkeverjük, és egy 2 literes vastag falu lábast kiolajozunk, és ebbe öntjük a töltelék masszát. A tölteléket még gazdagíthatjuk párolt gombával is, hogyha van otthon, vagy esetleg főtt tojást is apríthatunk bele, de ezek el is maradhatnak. A gyerekkoromban ezt mind a sparhelt középső platnyán sütöttük, és ott egyenletesen sült, soha nem égett oda. Tehát ezt most kivédve, mert már nagyon kevés helyen lehet esetleg sparhelt ott találni. Előmelegített sütőben megsütjük, és mikor megsült az egyik oldala, akkor óvatosan megfordítjuk, hogy az egész egybe maradjon. Közben elkészítjük a rántást, piros paprikát szórunk, felöntjük meleg vízzel, vagy ha akkor készítjük, akkor ugye hideg vízzel, és személyenként egy-két krumpli nagyságától függően rakunk bele megtisztított krumplit. A leves akkora átmérőjű fazékba főzzük, amelybe a megsült tölteléket is raktuk, hogy beleférjen szép, egy picivel nagyobb is lehet, beleférjen ez a töltelék, mert amikor mindkét oldalát megsütöttük, akkor óvatosan beleengedjük a levesbe, és még főzzük vele egy kicsit. Amikor úgy érezzük, hogy átfőtt, akkor kiszedjük a levesből a tölteléket, és a krumplit meleg helyre tesszük, és a levesbe belefőzzük a körülbelül 10 dl acérna metéltet, de ezt külön is kifőzhetjük, hogyha nem akarjuk, hogy megígye a levest nagyon a tészta. És akkor már tálalhatjuk is a levest. A főtt krumplit és a szeletekre vágott tölteléket pedig második fogásként tálaljuk, amihez télen befőtett vagy savanyú káposztát, tavasszal fejes salátát, nyáron uborka salátát kínálunk hozzá, de télen adhatunk hozzá savanyú káposzta salátát is. Ez pedig körülbelül egy fél kiló hordós káposztát, egy fej lilahagyma, egy szál sárgarépa, egy nagyobb savanyú alma, olívaolaj és kevés ételízesítő szükséges hozzá. A káposztát egy kissé kinyomkodjuk, össze is vagdalhatjuk, míg ha nagyon hosszúk a szálai, és a sárgarépát lereszeljük, a hagymát felvágjuk, és olívaolajjal meglocsoljuk, és ha nem elég sós a káposztánk, akkor egy kevés ételízesítőt szórhatunk bele, és ahogy összeérik, üvegbe rakjuk, hűtőszekrénybe, több napig is tárolhatjuk. Én ezt általában egy kiló savanyú káposztából szoktam készíteni, és akkor rá lehet járni akármilyen más ételnél is. Érdekességként szeretném elmondani, hogy mikor fiatalasszony voltam, és először főztem ezt a lábatlan levest, itt az Alföldön abszolút nem ismerték, a férjem azt mondta, hogy hát azért gyakran ne főzem ezt az ételt, annyira nem nyerte meg a tetszését, persze elfogyasztotta. Én ettől függetlenül még ma is nagyon szeretem, de ritkán főzök már, a gyerekeimet se szoktattam rá, de hallottam már lábatlan levest, vagy ezt a tölteléket Heves megyébe készítették, azt hiszem, egy ízőrzőben láttam ezt, ott pedig vakcsirkének mondták. Tehát ugyanez a töltelék, csak ott tettek bele apróra vágott kisült szalonnát, mondjuk ezt nem bőti ételként mondom, jó sok petrezselyem zöldet, és akkor olyan kis fasírt formákat formáltak belőle, és megsütötték, mint a fasírtot. Tehát főzelékekhez feltétnek nagyon jó. Egy kalász rendezvényre vittem, és ilyet is tetszett ott a társaimnak is.
Egy tál ételek, vagy hát itt a lábatlan leves kapcsán, ugye, ami egyben leves is, és főfogásként is tálalható, milyen ételek kerülhetnek még böjt idején az asztalunkra? Leveseket készíthetjük akár böjtösebb változatban, amit hétköznapokon is szoktunk készíteni, vagy vannak olyan bevált jó receptek, amik kimondottan erre az időszakra jellemzőek?
Még hagyományos régi böjtleves volt a tejleves. Ezt én nem szerettem, és nem is főzök, de a tejleves az úgy készül, hogy felforraljuk a tejet, és abba is cérnametélt. Ezt szórunk, egy kevés sót teszünk bele, és hát van, aki esetleg édesen szereti, akkor tehet hozzá vaníliás cukrot vagy cukrot. Én soha nem szerettem, úgyhogy ezt csak érdekességként mondom el. A gyerekeim se ismerik, mert nem főztem. Tehát milyen leveseket készíthetünk tényleg a bődi időszakban? Tehát végeredményben mindent főzhetünk, ha azt a bőtöt fogadjuk meg, hogy nem eszünk 40 napig húst. Én szoktam ilyen bőtöket csinálni magamnak. Nem minden évben, de jó néhányszor megcsináltam.
hallatlanul szemlesütve áll. Lefagyott a szív, megfeszül a vál. Ez nem a szabadság, ez kopár magány. Gyere vissza hozzám, tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél. De nem csak álmodtad azt, hogy idáig eljöttél. Lehet, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
Egészségvédő is ez a bőti időszak, mert tulajdonképpen, ha meg tudjuk állni, hogy 40 napig nem fogyasztunk húst, akkor nagyon elősegítjük azt, hogy a szervezetünkben lerakódott húgysavat, ami a köszvényt is előidézi, vagy a reumatikus fájdalmakat, akkor az a 40 nap alatt úgy majdnem kiürül, és utána nagyon jótékony hatása van, ezt többször megtapasztaltam magamon, úgyhogy most elhatároztam, hát nem tudom majd még ezt mennyire fogom tudni betartani, de szeretném. Ez magamra nézve is fontos lenne, tehát ez lelki erősítést is jelent egybe, hogy képes rá az ember, meg hát az egészségének is jót tesz egyáltalán. Hát amit már említettem is, hogy a nagybőti leveseknél a rántást az olajjal készítjük, ugyanúgy elkészíthetünk egyszerre többet, mint amit már az előző adásokban mondtam, és akkor vagy üvegbe belerakjuk, vagy egy műanyagedénybe, a hűtőszekrénybe, akár pár hétig is eláll. De van még egy olyan leves, amit szoktam főzni. Ez egy zöldségekbe gazdag naturleves. Ez olyan, hogy egyszerre, tehát ezt a mennyiséget, ha elkészítjük, főleg, ha csak egyedül tartjuk ezt a böjtös szakaszt az életünkbe, a családunkból, akkor én úgy szoktam, hogy minden másnap eszek ebből a levesből, mert ez is egy hétig is eltartható a hűtőszekrénybe. Hát ebben jó sok zöldség szükséges, és tápanyagokban, rostokban igen gazdag, tehát elősegíti az emésztést, és ami a böjti időszakban nagyon fontos, hogy ne halmozódjon fel a szervezetünkbe, hanem jó legyen az anyagcsere mozgásunk. Ehhez egy fél fej káposzta, attól függ, hogy milyen nagy lehet egy kisebb fej káposzta, legalább 300 sárgarépa, 3 fej vöröshagyma, 3 gerezd fokhagyma, 3 darab paradicsom, paprika, de ezt lecsóval is helyettesítjük, ha nyáron raktunk el lecsót üvegbe, akkor nyugodtan helyettesíthetjük, mert most még ezek elég drága zöldségek. Egy közepes fej zeller, vagy ha olyan helyen lakunk, hogy tudunk 100 zellerhez jutni, ez nagyobb áruházakba lehet venni. Egy fél karalábé, vagy egy kisebb fej karalábé, só. Én egy mokáskanál római köményt szoktam beletenni, 3 evőkanál olívaolajat, és hát egy kevés sót, vagy ha használ ételízesítőt, akkor azt is lehet, bár az ételízesítővel csinyán bánjunk, mert az nagyon sok olyan anyagot tartalmaz, ami nem szerencsés a szervezetünknek. Ennek az elkészítése úgy történik, hogy az egyik sárgarépát a sajtreszelőn lereszeljük, és az oliva olajon lassú tűznél megpároljuk. Ettől lesz majd aranysárga a levesünk, mert hogy ebben nem teszünk piros paprikát, de ez egy olyan jó szint ad. Egyébként ezt a módszert akár húsleveseknél is követhetjük, csak akkor húslevesbe úgy tegyük, hogy átszűrjük szűrőkanálon azt a zsiradékot. A káposztát laskára vágjuk, a hagymát és a többi zöldségeket felkarikázunk, a 100 ellert körülbelül 2 centis darabokra vágjuk, ha van petrezselyem, zöld a végén beleszórhatjuk, és csak akkor tesszük hozzá a párolt sárgarépát, összefőzzük. ez a leves mennyiség, amit említettem, is több napra elegendő, és hát vagy minden nap is lehet fogyasztani, vagy más naponként. Előfordul, hogy egyszer-egyszer teszek rá egy kanál, kis kanál tejfölt a tányérba, vagy öntök rá paradicsomlevet, tehát egy kicsivel másabb íze van, vagy a forró levesbe füstölt sajtot kockázok fel, tehát akkor már nem lesz olyan unalmas ez a leves, hogyha ezekkel egy kicsit feldobjuk. Hát milyen levesek kerülhetnek még a bőti időszakba az asztalra? Hát néhányat felsorolok, tehát itt a paradicsomleves többféle változata lehetséges, a gyümölcslevesek, a különböző zöldséglevesek, gomba, amit már előző adásokban mondtam, most jöhetnek a krémlevesek, ezek ugye mind hús nélküliek, csak akkor kiegészítőként nem békem szalonnát javaslok hozzá, hanem akkor füstölt sajtot. Hát hús nélkül készülhet azért bab, borsó, lencseleves, akkor ilyenkor, ha gyorsan készítünk valamit, a köménymagleves, ami tulajdonképpen itt a lábatlannak is az alapja, készülhet hamis gulyásleves hús nélkül, akkor azt úgy készítjük, hogy megpárolunk egy hagymát zsiradékon, és akkor ebbe a zsiradékba a zöldségeket is átpároljuk, akkor teszünk hozzá piros paprikát, felöntjük vízzel, és akkor ebbe a hamis gulyáslevesbe is szórhatunk egy megmosott marékkölest is, vagy készíthetünk bele nokedlit, vagy bármit, amivel szereti a család. Akkor jöhetnek a krumplileves változatok, a rántott krumplileves, a havat krumplileves, a különböző ilyen levesek. És hát a bőjt azért nem csak azt jelenti, hogy nem eszünk húst, hanem hát háromszor étkezést javasolnak, és abból csak egyszer jól lakni, hát ez lehetőleg az ebéd legyen. És hát este kiegészíthetjük még egy-egy almával, ami jótékony hatással bír a szervezetre, de a bőjt azt is jelenti, hogy valamiről lemondok, lehet ez a kávé, ha szeretem, vagy az édesség, vagy aki dohányzik, vagy az alkoholról, aki többet fogyaszt, mint amennyit kellene, de teljesen akkor alkoholmentes bőjti felajánlás lehet. De ilyen lehet a szóbőjt is, hogy nem beszélek annyit, nem fogok másokról esetleg olyan dolgokat megemlíteni, azt magamba tartom, tehát visszafogom magam egy kicsit, ezt jelenti. De a másokért felajánlott imádság is jelentheti a bőjtnek a részét, és hát ebbe az időszakban még fokozottabban a rászorulók segítése. Van a környezetünkben olyan idős ember, akin tudunk segíteni, vagy a baráti körünkbe, vagy az utcán találkozunk ilyenekkel, akkor erre oda lehet figyelni, és ezt mind bőjti felajánlásként elmondhatjuk.
És hát a levesek mellé azért valamit még jó lenne elfogyasztani, hiszen ettől a levestől nem valószínű, hogy jól fogunk lakni. Mivel helyettesíthetjük a fő fogások, a fő ételek tekintetében a húst?
Hát nálunk annak idején a bőjti időszakban többet fogyasztottunk tésztát, mint máskor, vagy általában. És hát azért a tésztaféléknek olyan gazdag a tárháza, tehát a fantázia szab csak határ, de kifejezetten bőti étel volt a mákos tészta. Ahhoz nem kellett semmilyen zsiradék, a mák, a cukorral együtt, vagy a mákos guba, ez tényleg kifejezetten bőti étel volt, de ilyen a káposztás kocka, vagy cvekedlinek is mondják, a krumplis tészta, tojásos nokedlé, lehetnek a lángosok is kiegészítők, vagy a különböző felfújtak, ez lehet rizsfelfújt, darafelfújt, amivel kiegészíthetjük, vagy hát bármilyen sült kalács is egy leveshez igazán megadhatja. Most itt említettem az imént a káposztás kockát, hát ezt nem csak, hogy dinszteljük a káposztát, és összekeverjük a kockára vágott kifőtt tésztával, hanem még tovább gazdagíthatjuk, úgyhogy három tojás sóval, borssal összekeverünk, egy sütőedényt olajjal kikenünk, és a tésztára ráöntjük ezt a felvett tojást, és összekeverjük, és beleöntjük ebbe a sütőedénybe, de lehet tepsibe is, ha több mennyiséget készítünk, és előmelegített sütőben megsütjük, nagyobb kockára vágva tálaljuk. Én ezt egyik alkalommal egy rendezvényre készítettem nagyobb mennyiségbe, és nagyon nagy sikere volt. Van úgy, hogy nálunk csak én szeretem a káposztás tésztát, hogy az egyik nap megeszem úgy frissen, másik nap megteszek rá ilyen felvert tojást, és akkor átsütöm, és mindjárt más, mert annyi kicsit nem tudok főzni. A krumplis tésztánál pedig éppen a Szent István rádióban az évezredek asztalánál hallottam egy műsorban, hogy a krumplis tésztát is hasonlóan átsütik, amire lisztbe megforgatott hagymakarikákat sütnek. Hát én ezt kipróbáltam, és tényleg nagyon finom volt, mondjuk nekem még a hagymakarika se hiányzott róla, de bár csináltam még bőven is, és akár bármilyen ünnepi eledelhez is fel lehet kínálni, de még a káposztás kockát is adhatjuk köretnek húsos időszakban. Sőt, még olyat is hallottam már, hogy a kacsát káposztás kockával töltötték meg, és úgy sütötték meg, és akkor ugye a kacsához illik a káposzta is, hát most jókor beszélek a kacsáról a bőti időszakban, de csak érdekességként mondom. Még szívesen készítek a bőti időszakban tócsnit is, amelynek több neve is van, lepcsánka, macok, siligó, attól függ, hogy melyik tájegységen vagyunk. Hát szuhokállóban mi mackónak hívjuk, én ma is így hívom. Ennek az elkészítését, ahogy én készítem, elmondanám. Tehát ehhez 2-3 jó nagyszemű krumplit meghámozok, egy tojás, só, bors, vágott petrezselyem, zöld és olajesütéshez ez szükséges hozzá. Meghámozott, megmosott krumplit nyersen lereszeljük. Nekünk van erre kifejezetten egy olyan reszelünk, egy ilyen négyszögletes alakú a reszelője, és ezzel szoktuk. De lehet a hosszúkás reszelővel is, lehet amivel az almát is, akkor ugye egy kicsit darabosabb lesz benne a burgonya. És hozzáadjuk a sót, a borsot, és annyi lisztet, hogy a nokeddinél egy kicsit lágyabb masszát kapjunk. Felmelegítjük az olajat, és puphozott evőkanállal belerakjuk ebbe a felmelegedett olajba, elsimítjuk, és körülbelül 3-4 darabot teszünk a lábasba, attól függ, hogy mekkora lábasba vagy edénybe sütjük, és megfordítjuk. Tehát az első részét lehet fedő alatt sütni, a második oldalát, mikor megfordítjuk, akkor már fedő nélkül, mérsékeljük, akkor már alatta a gázt, és ezt adhatjuk bármilyen főzelékhez feltétnek, de mi kenyérrel is szoktuk enni, tehetünk rá fokhagymás, tejfölt, szórhatunk rá reszelt sajtot, vagy ha kenyérrel fogyasztjuk, akkor savanyú káposztával, vagy uborkával is, vagy bármilyen zöldséggel, retekkel, vagy amit most ilyenkor télen viszonylag olcsón lehet kapni, fogyasztva önálló fogásnak is megfelel, de jó egy vacsorára is, meg hát frissen a legfinomabb ropogós, de nálunk, ha marad délről, akkor az úgy estére el is kopik a tányérról. Viszont ebbe a masszába akkor nem teszünk petrezselyemzöldet, húsokat is mártogathatunk, tehát úgy, hogy a lisztben megmártjuk a karajt vagy a csirke mellett, és beleforgatjuk ebbe a masszába, bundázunk. Ezt viszont én úgy szoktam, hogy sütőpapírral kibélelem a tepsit, azt megolajozom egy kevésbé, és akkor erre belerakom a tepsibe ezeket a húsokat, és egy picit még a tetejét megrocsolom olajjal, és úgy forró sütőbe sütjük. De ezt nem bőti időszakban szoktam. Bőti időszakban azért többször kerül az asztalra a gomba, a sajt vagy a hal is. Tehát a gombát is nagyon sokféleképpen elkészíthetjük, készülhet belőle gomba, paprikás, tejfölös gomba, párolt gomba, gombafasét, rántott gomba, svéd gomba saláta, levesek, készülhet zöldséggel, készülhet krémleves belőle, tehát nagyon sokféle változata. Én abból is már említettem is egyszer, hogy szoktam többet készíteni a gombapörköltből, vagy csak margarinon megpárolt gombából, és akkor a fogyasztóba berakom, és akkor ezt változatosan fel lehet használni. Szoktam olyat készíteni, hogy csak margarinba megpárolom a megmosott felszeletelt gombát, és akkor széles metéltet főzök ki, kiolajozom, vagy kivajazom a sütőedényt, és akkor ezzel a párolt gombával összekeverem a tésztát, ezt elsimítom rajta, és személyenként egy-egy tojást ráütök, mint egy tükörtojást, és egy kevés sejszínnel meglocsolom, és így megsütöm. Ez egy komplett önálló étel. Nagyon kedvelték, amikor ilyet készítettem. Akkor sajtot is többféleképpen grillezhetjük, lehet már ilyen grillező sajtot kapni, vagy rántott sajtot, vagy hát ezeket többféle ételhez, meleg szendvicshez is, ha csak egy vajas kenyérre teszünk még reszelt sajtot, vagy valamilyen ömlesztett sajtot, akkor az egy jó kis meleg szendvics készülhet belőle. Hát és a hal jöhet még úgy számításban, mert a halat azt nem tartják a húsételek között, az bármikor fogyaszthatunk, hát ebből ugye halászlé készülhet, rácpont, akkor különböző párolt hal, vagy rántott hal, tehát attól függ, hogy a család mit szeret.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a bőti ételekről. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Béres János és Népi Kamarazenekarának felvételeiből válogatunk. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk. Thank you. Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Béres János és Népi Kamarazenekarának felvételeiből válogattunk. A műsort Kovács Krisztina szerkesztettem. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, szép péntek délutánt kíván önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Domán Vivien, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai pultot Karkus István kezeli. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk ma délutáni programkínálatunkat. A 14 órai híreket követően Merítész című műsorunk szól. Március 5-ig még lehet szavazni a Néprajzi Múzeum legmenőbb tárgyára, legújabban a Parasztopera című Pintér Béla darabban játssza az örömapa szerepét László Zsolt. Bemutatta a Csengetett Milord című kultikus tévésorozat alapján készített végjátékot az Orlai produkció. Február 27-én indul a Pannonhalmi Főapátság új különleges sorozata, a Koncert Plusz és 30 éves a Magyar Örökség díj. Ebből az alkalomból gálakoncert lesz május 1-én az Eiffel Műhelyházban. Ezek a mai adás témái. 14 órától 15 óráig rádiónk kisújszállási frekvenciáján. Elsőként megismerhetik Szarvas József Kossuth és Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész, a Gárdonyi Géza Színház új igazgatóját, majd szólunk az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem aktualitásairól. Ugyanebben az órában rádiónk tokai frekvenciáján. Nagy Bálint jezsuita szerzetes, a rend hivatás gondozója, az ifjúság pasztorációról osztja meg gondolatait. 15 órakor irgalmasság óráját hallanak, majd Hitvalló című műsorunkban. Nagybőt üzenetéről és a mindennapokban megélt lelki tapasztalatairól beszélget dr. Novák István atya, az EKKE delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, dr. Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kar dékánjával és dr. Szűcs Novák Rita nevelés történésszel. A 16 órai hírek után előbb kívánság műsorunk szól, ezt követően ifjúsági magazinunkkal jelentkezünk. A mai adásban dr. Makkai László pasztorálpszichológussal, görögkatolikus lelkipásztorral beszélgetünk, hamarosan megjelenő új könyvéről, ami a papi hivatás kríziseiről, hivatásairól szól. Most következzen rövid bejátszásunk Molnár András műsorához.
A pap felé való elvárás a hívek részéről óriási. Saját maguk felé nem tesznek ekkora elvárást, de hogy egy pap mindig elérhető legyen, fiatal legyen, mosolyogjon, jókedvű legyen, vicces legyen, szervezzen csoportot, kirándulást, zarándoklatot, gyerekekkel foglalkozzon, bibliakört vezessen, a liturgiában is csodálatos legyen, és mindig helytálljon, soha ne látszódjon rajta, hogy fáradt, hanem az, hogy nagyon jókedvű, és hogy jó feje az atya, és nyilván azért ezek messze menőkig óriási elvárások, hiszen mi magunk is sokszor elfáradunk, sokszor vannak nehézségeink, sokszor ütközünk mi is problémákba.
17 órakor regionális hírekkel jelentkezünk, majd a kora esti hírmondó szól. 3:46-tól keresztúti ájtatosságot közvetítünk az Egri Bazilikából. 6:30-kor kezdődik Daloljatok az Úrnak című műsorunk. 19 órakor hírek következnek, majd a regionális sporthíreket hallgathatják meg. 4:48-kor kezdődik Könyvjelző című műsorunk, melyben Laskai Annával, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Tittel Pál könyvtárának szaktájékoztatójával beszélgetünk. 3:48-tól esti mese szól a gyerekeknek. 19 órától 20 óráig rádiónk tokai frekvenciáján irodalmi összeállítást sugárzunk Bartalis László, Berde Mária, Dzsida Jenő, Kis Jenő és Sipos Domokos műveiből, majd Dallos Emese tolmács fordítóval beszélget szakmája szeretetéről, az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. A 20 órai sávban előbb meghallgathatják az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem műsorát, a Liceumi Krónikát, majd Aux Eliza írónővel beszélget Somosvári Eszter Anna. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.
so what?